Szeretettel köszöntök mindenkit. Címe a sorozat első 6 részének, ősrobbanás és evolúció vagy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit. Hát akkor eljutottunk a mai naphoz. A 6. részhez érkeztünk, miért a Biblia? Megnézzük a mai nap, hogy van-e a Bibliának alapja, van-e valóban a teremtésre is olyan bizonyíték, olyan kézzelfogható egyértelmű bizonyíték, mint amilyen például nem találtunk az evolúcióval és az ősrobbanással kapcsolatban. És akkor a mai nap azt a kérdést, hogy ősrobbanás és evolúció vagy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit, a mai nap erre a kérdésre megadjuk a választ. Na nézzük! Tegnapi nap azt néztük meg, hogy hol vagyunk mi a világegyetemben, a tegnapi nap az UFO-król és a vallásokról volt szó. Megnéztük, hogy a naphoz képest ilyen pici a Föld, és azt is megnéztük, hogy hát azért a nap az nem egy nagyon nagy nap, mert ettől sokkal nagyobb csillagok is vannak a világegyetemben, és hát mi igencsak kis pont vagyunk a világegyetemben, a naprendszerünkkel együtt. Körülbelül úgy helyezkedünk el a tejútrendszeren belül. Megnéztük azt is, hogy a Proxima Centauri hozzánk a legközelebbi csillag, ez 4,2 fényévre van tőlünk. A fény az azt jelenti, hogy 4,2 év alatt teszi ezt meg, ezt az utat. A 4,2 év alatt az a fény, ami 300.000 kilométert tesz meg körülbelül másodpercenként. Az egyetlen ember alkotta eszköz, amelyik már elhagyta a naprendszert, a Voyager 2, amelyik úgy lett olyan gyors, hogy felhasználta a Jupiter, Saturnusnak és a többi nagybolygónak a tömegvonzását. A Voyager 2-nek ahhoz, hogy elmenjen a Proxima Centauria, 92.000 év szükséges. Azt is megnéztük a tegnapi nap, hogy több évtizede képesek vagyunk mindenféle sugárzásoknak az adására és a vételére, amit Ponori Török Aurél, aki egyébként a planetáriumnak volt az igazgatója nyugdíjba vonulásáig, csillagász, ő azt mondta, ha egy távoli civilizációnak csak egy Kossuth adója lenne, ami köztudomásra egy 10 millió magyarnak szól, helyi sugárzású, azt is meghalanánk 1000 fényév távolságból. Nem tudjuk megmondani mai nap, hogy 1000 fényév távolságban egy 1000 fényév sugarú gömböt, hogyha elképzelünk, akkor mennyi csillag van benne. Azt tudjuk, hogy 100 fényéven belül már több mint 1000 a naphoz hasonló csillag van. Tegnap elmondtam, hogy úgy kell elképzelni az 1000 fényévet, hogyha ezt az egész naprendszert, azt a naprendszer, aminél a naptól a Plútóig 5,5 óra alatt ér el a fény, 5,5 óra alatt ér el a fény, tehát nagyon nagy azért a naprendszerünk, ha ezt az egész naprendszert betömörítenénk egyetlen egy gombostű fejébe, akkor az 1000 fényév ettől a gombostűtől 100 méter sugarú gömbön helyezkedne el. Hatalmas nagy távolságról beszélünk. A SETI programot is megnéztük, 1959-től vizsgálják a Földön kívülieket különböző teleszkópokkal, és a különböző teleszkópok eredménye most már úgy, hogy 99 óta különböző számítógépek, személyi számítógépek is csatlakoznak ehhez a programhoz, és gyűjthetik ezeket az adatokat, és elemezhetik. És a SETI program 50 éve alatt nem talált, bizonyította mesterséges eredetű Földön kívüli jelet. Azt mondtuk erre tegnap, hogy semmi, csak a csend van körülöttünk. Egyedül vagyunk, úgy tűnik, a világegyetemben. Utána megnéztük a vallásokat. A vallás szó latin megfelelője a religió, az azt jelenti, hogy kapcsolatot jelent, ami azt jelenti, hogy kapcsolat az embernek a kapcsolata valami földön túlival, vagy valami földön kívülivel, valami természet felettivel. A természet feletti dolgokba való hit az alapja minden vallásnak. Azt is megnéztük a tegnapi nap, hogy az olyan vallásot nem igazán találunk, amelyiknek ne lennének átfedései egymással, vagy ne lennének pozitív értékek hordozói, illetve nem nagyon találunk olyat, hogy a vallások pusztításra buzdítanák a híveiket. Milyen kérdésekre vártuk a vallásokkal kapcsolatban a választ? Hát az, hogy mi a világ eredete, honnan van az ember, hogy került ide, honnan származik az ember, mi van a halál után, miért ilyen a világunk, honnan származik a világunkban a rossz, mi a megoldás a jelenlegi világ bajaira, és mire számítsunk, mi jöhet még. Milyen válaszokat kaptunk? Hát sajnos azt kellett, hogy megállapítsuk, hogy a vallások szent könyvei nem adnak ezekre az alapvető kérdésekre választ. Sajnos. Tehát nem tudjuk a vallások szent könyvei alapján, hogy honnan származik az élet, honnan származik a rossz, miért olyan a világunk, amilyen, milyen az emberiség jövője. A történeti leírásaiknak, ha vannak ilyenek, nem találjuk bizonyítékát a régészet során. Ha vannak proféciáik, azokat még nem találjuk bizonyítva a történelem során. Ez egy súlyos hiányosság. Mire keressük ma a választ? Megnézzük azt, hogy mi a Biblia és miről szól, mit mond a Biblia, hiteles-e a Biblia, mit mutat a régészet, És van-e a teremtésnek bizonyítéka? Izgalmas kérdések? Jó, mottunk, mint a mesében továbbra is, nekem nem szabad elhinni semmit, mindennek járjanak utána. Nézzük akkor a kereszténységet. A kereszténység gyökerét a palesztinai zsidóknak egy csoportjához vezethetjük vissza. Ők Jézust megváltónak mondták, a megváltó az azt jelenti, hogy felkent, görögül Krisztus. Tehát a kereszténység az nem onnan kapta a nevét, hogy keresztre feszítették Jézus, hanem ebből kapta a Krisztus, Krisztus követőiből kapta a nevét. Jézus Krisztus pedig azt jelenti, hogy Istentől felkent szabadító, Jézus az, aki megszabadította az embert a bűn fogja, a bűn szolgasága alól. Kérdés az, hogy valóban a Biblia az alap, akkor, amikor ma azt látjuk, hogy a világon mintegy 20 ezer magát kereszténynek valló felekezet, gyülekezet, szekta, egyház van. És azt mondja mindegyik, hogy az ő alapja a Biblia. Hát, hogyha annyira különböző nézeteket vallanak, akkor nagy valószínűséggel nem. Ezért majd a következő sorozati részben, ahol már a Bibliát fogjuk borcsú alá venni, lesz kettő előadás, amelyik arról szól, hogy a kereszténység a Biblia mérlegén. Ott megnézzük, hát nem ezt a 20 ezer keresztény egyházat felekezetett szektát, de a fő tanításokat a különböző nagyobb egyházaknál megnézzük, hogy ők mit tanítanak, és valóban az a Biblia alapján, a Biblia mérlegén megáll-e. Hát akkor először ismerkedjünk meg, hogy mi az a Biblia, kik írták, mikor írták, és miért írták. Mielőtt ebbe belevágnánk, el kell mondjam, hogy a Biblia az egy sikerkönyv. Képzeljünk el egy olyat, hogy csak ebből a Bibliából, amit mi ismerünk, a legtöbbet nyomják és adják el. 1979-ben az Egyesült Biblia Társaság 501 millió darabot osztott szét, ingyen. És körülbelül a kiadók is éves szinten ennyit adnak el. Milliárdnyi. Sok embernek nincs otthon Bibliája. Sok embernek meg sok van belőle. A legszomorúbb az, hogy a legkevesebbet forgatott könyv. Egyébként a legtöbb nyelvre lefordították, a teljes Bibliát már 275 nyelvre fordították le, ezen felül még az Új Szövetséget további 495 nyelvre, miközben a Koránt csak 128 nyelvre. Tegnap említettem azt is, hogy ma már nem a kereszténység a legnagyobb, körülbelül két évvel ezelőtt az iszlám hívők átlépték azt a határt, hogy megelőzték a kereszténységet, mármint a keresztény hívőknek a lélekszámát. A legkevesebbet olvasott könyv sajnos a Biblia. Sok embernél otthon van a polcon, és nem olvassák. Igaz, hogy elég nehéz is olvasni, bár most már Magyarországon is vannak olyan biblia fordítások, amelyek eléggé jól olvashatóak, mert ilyen Egyesült Biblia Társaság adta ki, és azért eléggé jól fordított olvasható könyv. Aztán egyedülálló a Biblia abból is, hogy a szerzői számát és a megírásának az idejét is, hogyha nézzük, több mint 40 szerző, köztük királyok, földművesek, férfi, nő, zsidó, nem zsidó, írták mintegy 1600 év alatt. Azért ez egy nagyon érdekes. Hallottam egy hasonlatot, és azóta ezt én is mindig elmondom. Képzeljük el, hogy valaki jön, mondjuk Szlovákiából, ide jön Gyömrőre, hoz egy darab követ, ezelőtt 150 évvel lerakja. Elmegy. Aztán valaki jön mondjuk Nyíregyházáról, egy ember idehoz egy másik követ, lerakja. És ez így megy mondjuk 150 éven át, mindenhonnan a környező helyekről jönnek emberek, hoznak egy-egy követ, és egyszer csak 2009-ben jön egy ember, mondjuk én, ide jövök, ide rakok egy kis követ, lerakom, és itt áll előttünk Michelangelo Dávid szobra. Ilyen egységes egészet alkot a Biblia. Azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlenül egységes egészet alkot. Sok esetben van a Bibliában olyan, hogy valamit ír az elején, és a végén magyarázza meg. De mi is a Biblia? A Biblia onnan kapta nevét, hogy a Biblos papírus rúd, a Biblion az a könyvtekercs, és a Biblia az pedig nem más, mint könyvek, könyvtekercsek. És a Bibliának a második századtól hívják Bibliának ezt. Hát akkor kiknek és miért íródott a Biblia, és hiteles a Biblia? Megvizsgáljuk a Bibliát, mint könyvet, megvizsgáljuk, hogy mennyire pontos a mai Bibliánk, megnézzük az özönvíz nyomait, Úr feltárását, és megnézzük a teremtés bizonyítékait. Ha egy mondattal kellene azt megfogalmazni, hogy miről szól a Biblia, akkor azt mondhatom, hogy a Biblia a teremtéstől az újrateremtéséig, a Föld újrateremtéséig írja le az emberiség történetét. Érdekes, nem? Azt mondja a Biblia, hogy lesz egy újrateremtés. Szabó Lászlótól hallottam, egyeseknek csak Szabó Laci, nekem is csak Szabó Laci, Azt mondta, mikor tőle kérdeztem, azt mondja, a Biblia az nem más, mint a Teremtő Istennek a levelei, üzenetei az ember számára. Mondhatnám azt is, hogy használati utasítás az élethez. Bibliában találunk történeti leírásokat, találunk bölcsességi könyveket és részeket, és találunk proféciákat, jövendőléseket. A Biblia proféciái nem olyanok, mint Nostradamus jóslatai vagy jövendőlései. Nostradamusnál, amikor leírt valamit, akkor vannak benne tiszta részek is, de amikor elkezdték vizsgálni, hogy mit írt Nostradamus, azt lehetett mondani, hogy ebből 3-5% az, ami érthetően van leírva, és érthetően lehet következtetni valamire. Aztán még körülbelül olyan 3-5% körüli az, amit ilyen homályos magyarázat, belemagyarázásokkal, homályos magyarázatokat meg lehet még fogni. És a többi az viszont olyan, hogy se füle, se farka. A Bibliában nem ilyenek vannak. A Bibliában például van olyan, hogy napra pontos profécia. Napra pontosan adja meg egy hatalomnak a felemelkedését, és egy hatalomnak, ugyanennek a hatalomnak a bukását. Napra pontosan. Nézzük meg a Biblia praktikus tanácsait. Életviteli tanácsok. Olyan tanácsok a táplálkozásra vonatkozóan, a higiéniára és egyebekre vonatkozóan, amit a 20. század mostani tudomány a 21. században is most már elfogad és igazol. Táplálkozási tanácsok. Olyan higiéniás szabályok vannak a Bibliában, 3500 évvel ezelőtt leírva, amelyeket, hogyha a középkorban betartottak volna, nem lettek volna ezek a nagy világméretű járványok. Aztán nagyon fontos párkapcsolati, gyermeknevelési tanácsok vannak. Párkapcsolati tanácsokban azt gondolják az emberek, na, összeházasodtam, akkor én már alkalmas vagyok férjnek, feleségnek. Na, megszületett a gyerekem, akkor én már alkalmas vagyok apának, anyának. A Biblia azt mondja, hogy nem. És hogyha megnézzük, az, hogy mit tanácsol a Biblia mind a párkapcsolatokban, mind pedig a gyermeknevelésben, akkor azt mondhatjuk, hogy a mostani pszichológia az inkább a Bibliát támasztja alá, mint azt, amit mi gondolunk a gyermeknevelésről. Aztán vannak bölcsességek, amelyek beépültek most már a közmondásainkba, megjelentek a közmondásainkban, nem biztos, hogy teljesen úgy, ahogy a Biblia írja. Például, más szemével meglátja a szálkát is, sajátjában a gerendát sem. Ez szinte ugyanígy hangzik el. De ez már nem teljesen. Azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga is bűntelen. Aztán nem feljebb való a tanítvány az ő mesterénél. Vajon vak vezetheti a világtalant? Egy proféta sem kedves az ő hazájában. Aki nem akar dolgozni, itt is benne, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. És a kedvencem, hölgyeknek, figyelmébe ajánlom, mint disznó órában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincsen okossága. Ez a kedvencem. Biblia kortörténeti. Történelmi eseményeket írt le a Biblia a zsidóság történetén keresztül, amelyeket nagyon sokáig megkérdőjeleztek. Aztán a 20. századi régészet sorra bizonyította ezeknek a történeti leírásoknak az eredetiségét. Ma ebből kettőt fogunk megnézni, az Özönvezetés úrvárosát. De felvetődik a kérdés, miért van kettő szövetség? Kinyitjuk ezt a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy van egy Ószövetség, Ótestamentum, meg van egy Új Szövetség, Új Testamentum. Azt mondja a Biblia, hogy az Ószövetségben Isten teremtette egy népet, Ábrahám magvából, hogy megőrizze az Isten ismeretet, és eljutassa minden népnek, minden nemzetnek a világ végéig. Ez a szövetség, ez egy testi szövetség volt, körül kellett metélni a férfiaknak a hímtagját. Hogy így mondjam. Ez egy testi szövetség volt. A feladat az volt, így mondta Mózes könyvében a Ábrahámnak, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Mert népek sokaságának atyává teszlek téged, mondta Ábrahámnak. A feladat pedig az volt, és így van leírva, kevés az nekem, hogy szolgám légy, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Tehát mi volt a feladat? Az volt a feladat a zsidóknak, hogy eljutassák az Isten ismeretet a Föld minden népéhez. Miért is kellett új szövetség? Hát mert a királyok első könyvében ez már le van írva, hogyha elszakadtok ti és a ti fiatok én tőlem, és meg nem őrzitek az én parancsolataimat és végzéseimet, kigyomlálom az Izraelt a Föld színéről, amelyet nékik adtam. Tehát Isten figyelmeztette őket, hogy ha nem teszitek meg az, amiért ti ellettetek hivatva, és amiért kaptátok azokat a dolgokat tőlem, akkor én ki foglak gyomlálni titeket. Aztán utána már egy komolyabb figyelmeztetés van, azt mondja, hogy ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterhelt nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az urat, megutálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Ez már akkor van, amikor Izrael elszakadt az Istentől, És utána aztán ki is mondja az ítéletet, nagyon durva. Azt mondja, Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve a szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Azért milyen erős kifejezés. Azt mondja, hogy gyémánt heggyel kellett beleírni a zsidók szívébe az ő bűneiket. Olyan kemény volt az ő szívük. Ezért kellett az emberi gyallóság miatt az új szövetség. Amit nagyon egyszerűen már az Ószövetség megmond, azt mondja, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem, az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemné lesznek. Azt mondja az új szövetségre, hogy lesz egy új nép, aki már nem a zsidók, hanem a törvény már benne lesz az ő szívükben. Tehát az új szövetségben Isten nem egy testi leszármazás alapján kiválogatott emberekre, vagy emberek csoportjára bízza az Isten ismeretet, hanem azt mondja, hogy azokra az emberekre, akik elfogadják őt. Ez egy önként vállalt szövetség, ennek a jele a keresztség. Ez egy lelki szövetség. Feladat az ugyanaz. Azt mondja Lukásnak, prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között. Jelenések könyvében pedig így írja, látok másik angyalt az ég közepén repülni, kinél vala az örökké való evangélium, hogy hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. A feladat nem változott. Ugyanaz. Na akkor nézzük meg a proféciákat. Mi a profécia? A proféciát, hogyha úgy mondjuk, az nem más, mint az isteni akarat kinyilatkoztatása a jövőre vonatkozóan. Rengeteg proféciát találunk a Bibliában, csak Jézus személyére több mint 400 proféciát találunk, amelyek mind ő benne teljesedtek. Aztán találunk benne nagy világbirodalmak kialakulásáról és bukásáról szót, úgy, hogy már több száz évvel korábban le van írva, hogy melyik lesz ez a birodalom. Sőt, van olyan, hogy 150 évvel korábban le van írva, hogy ki fogja megcsinálni ezt a dolgot. Aztán például Jézusra vonatkozóan is van olyan, hogy 1000 évvel korábban már azt írja, hogy keresztre fogják őt adni, 600 évvel korábban leírja, hogy át fogják ütni a kezét szöggel és a lábát szöggel, akkor, amikor még semmiféle olyan nem volt, hogy kereszt vagy keresztre feszítés. Világbirodalmakra és az emberiség fejlődésére és az emberiség történelmére Dániel könyvében találunk egy nagyon szép proféciát. Azt mondja Babilon királyának, hogy az aranyfej Babilon. Az aranyfej te vagy. És utána mondja, hogy ezüst mellés karok, aztán bronz derék jön, majd vas lábszárak, és a végén az emberiség történelme eljut oda, hogy az aranytól eljut a legértéktelenebb dologig, a vas és cserép keverékű lábfejig. De ami érdekes, már itt azt mondja az Isten a Dániel könyvében, hogy az aranyfej is rettenetes ábrázat. A föld, az emberiség történelme az egy rettenet. Vannak benne fényes korszakok, vagy voltak benne. Most már inkább azt mondhatjuk, hogy egy ilyen teljesen értéktelen vas és cserép keverékű lábfejnél vagyunk. Nézzük, hogy ezek pontosan hogy is vannak beazonosítva. Babilont megmondja, hogy te vagy az aranyfej, Babilon. Utána mondja, hogy Médó-Perzsia lesz a következő, az ezüst. Görögországot is még nevén nevezi. És utána már Rómát azt nem nevezi nevén, viszont beazonosítja rengeteg azonosító jellel. És a megosztott Európa is. Róma után az a lábfej. Így hangzik egyébként ennek a látomásnak a vége. Egy kő leszakad a kéz érintése nélkül, és letöri azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzá azokat. Akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és helyüket sem találák azoknak. Az emberiség a 20. század közepén, a 70-es évek elejére eljutott odáig, hogy attól retteget, hogy egy atomvilágháborúban el fog pusztulni. Teljesen jogos volt a rettegés. A 20. század közepére csak a két nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és az akkori Szovjetunió, annyi atomeszközt halmozott fel, és csak atomeszközről beszélek, hogy 73-szor lehetett volna elpusztítani a Földet csak az atommal. És akkor nem beszélünk a biológiai fegyverekről, nem beszélünk a kémiai fegyverekről, nem beszélünk a hagyományos fegyverekről, és más atomhatalmakról. Ennek folyamányaként persze be is jött, hogy SALT és a START tárgyalások, amiknél az egyiknél a robbanófejeket kezdték el csökkenteni, a másiknál a hordozóeszközöket, de még mindig többszörösen el lehet pusztítani a Földet, csak a két nagyhatalom atomeszközei által. De akik ismerik a Bibliát, azok tudják, hogy nem az emberiség vett véget az emberiség történelmének. A Biblia beazonosítja, hogy ez a kő ez nem más, mint Jézus. Ő magára is vonatkoztatja egyébként a követ, amikor itt járt először. Aztán bibliai proféciák szólnak arról, hogy a jeruzsálemi templomot le fogják rombolni, és örök konfliktus hely lesz. Nézzük meg, Jeruzsálem örök konfliktus hely, több mint 2000 éve most már. Aztán van bibliai proféciák az egyházak állapotáról a történelem során, a különböző időszakokra megfelelően. Vannak proféciák az ember erkölcsi fejlődésére az időben, hogy a vég idejében valami szörnyű állapotban lesz az ember erkölcsileg. Van az emberi társadalmakról fejlődéséről szó a proféciákban. És vannak nagyon fontos jelek, hogy mik az idők jelei. Mikor tudjuk azt, hogy hol tartunk ebben a történelemben. Utolsó előtti előadás fog foglalkozni azzal, hogy az idők jelei azok hol tartanak, hol tartunk most a történelem során, mennyi van még körülbelül hátra. Megkérdezzük, hogy mit tudunk Jézusról. Több mint 400 proféciából általában az emberek ezt a négyet tudják. Tudják, hogy hol született, tudják azt, hogy hogyan született, tudják azt, hogy ki árult el, és aztán is tudják, hogy hogyan halt meg. Ez már önmagában is egy eléggé szép dolog. Ki lehet-e számítani a valószínűségét? Egyébként van egy ilyen, ahol számítjuk ezt, hogy körülbelül milyen valószínűsége lehet ennek, hogy a több mint 400 valahány profécia hogyan teljesedhet benne. Na, miről szól a Biblia? Hát hozzá kell, hogy tegyem, hogy ezt én írtam össze, tehát én így értelmeztem, hogy a Biblia ez így erről szól, erről a 6 szlájdról. Tehát azt mondja a Biblia, hogy van egy Isten, amelyik teremt világokat, nem csak a Földet, világokat, és ezek között megteremtette a Földet is. És a Földön természetesen megteremtette rajta az embert, és a Föld ekkor, és az ember is tökéletes volt. Ez a teremtés mintegy 6000 évvel ezelőtt volt. Ráadásul 6 plusz 1 nap alatt teremtette a Földet, vagyis 7 nap a teremtés. Volt egy mennyei lény, Lucifer, aki fellázadt Isten ellen, ugyanolyan dicsőséget akart magának, mint Istennek, és ezzel így ellenségé vált, és ellenség Sátán lett a neve. A Lucifer egyébként azt jelenti, hogy fényhordozója. Az ember elbukott egy próbában, ezáltal a próbával megtagadta Istent, elfordult tőle, fellázadt, és ezzel beengedte Sátánt a földre, és ezzel beengedte a bűnt is a földre. Ettől kezdve halandó. Tettével elzárta magát az Istentől, viszont Isten úgy gondolta, hogy kell neki segítség, annak ellenére, hogy halandó, mert hogy innentől kezdve folyamatosan pusztul a Föld is, az ember is erkölcsileg, biológiailag és társadalmilag is. A terv az egy megváltási tervben fogalmazódott meg az Istenben, hogy hogyan lehet megváltani az embert, hogyan lehet megmenteni az embert. Minden egyes emberre van az Istennek egy megváltási terve. Azt mondja a Biblia, hogy minden emberre van Sátánnak egy elvesztési terve. A kérdés az, hogy mi melyiket választjuk. Ehhez kell egyébként a megváltási tervhez az ember magva és az Isten magva, ez egy személyben Jézusban született meg, aki meg tudja váltani az embernek az életét, lefizetve a válságot érte, a váltságdíjat érte. A bűn gyorsan elburjánzott a Földön olyan szinten, hogy teremtés után, mint egy 1600 évvel el kellett pusztítani a Földet egy özönvíz által, ekkor 8 személy maradt meg, Noé és a családja. Noé és a családja 120 évvel korábban megkapta a kijelentést, hogy még 120 év kegyelmi ideje van az embernek, hogy megtérjen. Nem tért meg senki, csak Noé és a családja élte túl. Az ember nem tanult az özönvízből, az özönvíz példájából és pusztításából, a bűn újra gyorsan elterjedt. Aztán Isten gondoskodott arról, hogy az ő ismerete eljusson a földre, ezt Ábrahámra és a zsidókra bízta ezt az Isten ismeretet. Miután ővelük ezt nem sikerült eljutatni minden emberhez, ezért utána Jézus, mikor eljött a földre, egy új szövetséget teremtett, a kereszténységet, őt gyógyított, tanított, példamutató életével, bűntelen életével, és saját magát adta az emberekért megváltásképpen, bűntelen életével, életét adva a kereszténységnek, és a keresztényeknek, akik ő követik, megváltotta az embereket. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus újra el fog jönni, ekkor véget vett a földi történelmnek, de mielőtt eljön, tehát nem utána, mielőtt eljön, vizsgálati ítéletben minden embernek eldönti a sorsát. Vagy örök élet, vagy úgynevezett második halál, egy örök kárhozat lesz a része az embereknek. Na, nézzük meg akkor a bizonyítékokat régészeti oldalról, hogy a Bibliának a történeti leírásait milyen bizonyítékok mutatják. Nézzük meg először Ur városát, majd utána megnézzük az eblai agyaktáblákat. Sir Leonard Woolley elutazott Urba 1928-ban. Itt 1928 és 34 között végzett ásatásokat, rengeteg sírt tárt fel, és rengeteg régészeti kutatást végzett. Leonard Woolley, amikor eljutott ide, akkor így nézett ki az egykori Nana templomnak a cikkurátja. Ez a cikkurát, ez egy négyszögletes alakú templom, ilyen lepusztult volt. Tetején volt egy szentély. Ja, a helyreállítás után így néz ki, jól lehet látni, hogy egy busz milyen pici hozzá képest, itt lehetett felmenni ezeken a lépcsőkön, a templom tetejére. Szép nagy. Vúli ásott, eljutott egy réteghez, amivel nem talált leleteket. De itt nem állt meg, hanem ásott tovább. Nagyon kevés régész csinálja azt meg, hogy ilyen mélységben még utána továbbás. Vúli 335 cm mélységig még ásott tovább. Úgyhogy nem volt lelet, csak üledék. Én így 2 méter 10 centig érek fel. El lehet képzelni, hogy akkor az milyen magas volt, amit ő ásott tovább. Hordalék. Nem tudom, hogy voltak-e kint, amikor 2006-ban azt mondták, hogy az a legnagyobb árvíz, ami ott a Dunán levonult. Én akkor kimentem, megnéztem, hát a hordalék az nem volt még fél centi se a rakparton. Ez meg 11 láb, 335 cm-nyi hordalék. Nagyon sok. És akkor ásott tovább, és a hordalék fölött talált agyakkorsókat, és a hordalék alatt is talált agyakkorsókat. A hordalék fölötti agyakkorsók azok korongozva voltak, a hordalék alattiak pedig ilyen tapasztott korsók voltak. És ami megdöbbentő volt, ember áldozati tetemeket talált a hordalék réteg alatt. Ez egyébként mélyen a halom szintje alatt volt, lent a hordalékok alatt, és akkor Búli azt mondta, hogy ez azt mutatja, hogy azon a területen emberáldozatokat mutattak be, vagyis nem az Isten, hanem valami bálványisteneket imádtak, mert a bálványistenek emberáldozatokat mutattak be. Az özönvíz előttről a Biblia nagyon keveset ír. Gondoljunk bele, hogy több mint 1600 évről ír 11 oldalt. Utána, az özönvíz után már rengeteg írásos emlékünk van, és csak Ábrahám életéről, mint egy 150 évről ír 17 oldalt. Tehát aránytalan a dolog. Özönvíz előttről csak azt tudjuk, hogy a legfontosabb elemek maradtak meg, a legfontosabb üzenetek az ember számára. Azt mondja a Biblia, hogy a teremtéstől számítva 1656-ban kezdődött az özönvíz, és 1657-ben ért véget. Az áradás ideje önmagában 150 nap volt, és az apadás és a száradás ideje az pedig 221 nap volt. Tehát több mint egy évig tartott az özönvíz. Mai viszonyok között elképzelhetetlen ekkora áradás. Holnap a következő alkalommal meg is nézzük ezt az özönvizet, hogy ez hogy is zajlott le. Miért is volt az özönvíz? Mózesnek az első könyveiből kiderül, hogy Káinnak a leszármazottainál nagyon gyorsan elterjedt a többnejűség, elterjedtek a gyilkosságok és az erőszakosság. Úgy mondja a Biblia, azt mondja, hogy gyökerekig ható volt, a szív gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. Hát képzeljük el azt, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak jót gondolni. Minden gondolatuk akörül jár, hogy hogyan tudnának másoknak kárt tenni. De a Biblia azt mondja, hogy ekkor az emberiség eljutott oda, hogy az egész emberiség ilyen volt. És azt is mondja, hogy az erőszakosság teljessé vált. A teljessé vált erőszakosság az azt jelenti, hogy mindenki erőszakkal próbált megoldani minden, és ez előbb-utóbb az önpusztítással fenyegette volna az emberiséget. A Biblia az elejétől a végig szinte folyamatosan mindenhol azt írja, hogy a bálványisteneket ne imádja, hogy a bálványisteneknek ne áldozzon, hanem forduljon mindenki a Teremtő Istenhez. A bálványistenek ugyanis az embernek a gondolkodását lerontják, nem a Teremtőt fogják imádni, hanem a saját kezük teremtményét fogják imádni. És ezeknek a bálványisteneknek embereket áldoztak. Szomorú, hogy akit a Biblia legbölcsebb embernek ír a Földön, Salamon is eljutott odáig, hogy templomot építetett a Baálnak, akiknek pedig gyerekeket áldoztak, miközben Salamon például az élete elején, mint bölcs király, megmentette a gyermeket az anyjának, és utána pedig eljut odáig, hogy bálvány templomot épített. A Biblia kronológiához a régészet nagyon közeli időpontot ad meg, szinte ugyanazt az időpontot adják meg a régészek, hogy akkor volt az özönvíz, amikor a Biblia leírja. Az, hogy Úrváros az özönvíz előtt is létezett, és utána is létezett, az pedig megint csak a Bibliát támasztja alá, és az, hogy Úrvárosában emberáldozat volt, és erőszakosak voltak az emberek, és ilyeneket csináltak, az benne van az özönvíz okaiban, hogy miért volt az özönvíz az egész emberiségre. Nézzük meg az eblai agyagtáblákat. Több mint 19 ezer darab ilyen táblát találtak, ilyen pici kis agyagot. Az agyag az azért jó, hogyha az kiszárad és kiégetik, akkor az onnantól kezdve nem olyan, mint a papírra írt toll, hogy egy idő után elfakul, vagy eltűnik. De ez egy nagyon jó dolog, hogyha nem éri valami mechanikai behatás a agyagtáblát, akkor az évezredekig megőrzi a belevésett, belekarcolt írásokat. Időszámítás előtti 2300-ra datálódnak ezek az agyagtáblák, és ezeket 1974-ben találták meg. Eblai és sumér írással voltak írva, és voltak közöttük olyan táblák, amelyek arról szóltak, hogy például a raktárban, a királynak a raktárában milyen készletek vannak, tehát ilyen sima mondhatni azt, hogy állapotfelmérés, vagy leltárszerű felmérés, hogy a királynak az éves bevétele, adók és egyebek azok hogyan jönnek. És aztán voltak benne olyan leírások is, amelyek meglepték a tudósokat. Benne van az eblai táblákban a teremtésnek a leírása, egyetemes özönvizet igazolja a táblák, és bibliai nevek és helyszínek is szerepelnek benne, meg a bűnös városok Szodoma és Gomora is. Az eblai táblák igazolták a Biblia történeti leírásait. Azt mondhatjuk, hogy a 20. századi régészeti feltárás igazolta, hogy úrvárosa létezett az özönvíz előtt is, és az eblai agyagtáblák is igazolták a Biblia történeti leírásait. Időszámításunk előtti 2300-ig. Tehát nagyon régi időről beszélünk, amire mindenki azt mondja, nagyanyám is volt, mikor volt, igaz se volt. Itt ezek azt igazolják. Erre William Albright így mondja, nem lehet kétség afelől, hogy a régészet igazolta az Ószövetség lényegi történelmi hitelességét. Felfedezés után igazolta számtalan apró részlet fontosságát, és egyre inkább felismertük a Biblia, mint történelmi forrás értékét. Egy másik régész azt mondja, kategórikusan kijelenthetjük, hogy soha nem volt olyan régészeti felfedezés, amely ellentmondott volna a Bibliának. Az előző azt mondja, hogy az egész régészet minden igazolja, ez meg azt mondja, hogy soha nem volt. Tehát itt a kettő teljesen összecseng, soha nem volt olyan régészeti felfedezés, amely ellentmondott volna a Bibliának. Na akkor most már az a kérdés, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy amit 3500 évvel ezelőtt leírtak a Bibliába, az most 2009-ben valóban úgy van-e előttünk, ráadásul meg magyarul. Ha ezt megnézzük, akkor körülbelül Ábrahámtól, úgy mostanáig, úgy majdnem 5000 év. Ábrahám itt jelenik meg, a leírás, amiben nézzük, az körülbelül 5000 év visszamenőleg. Hát azért ez egy elég nagy távolság. Főleg akkor, hogyha tudjuk azt, hogy az ókori íróknak, Homérosznak, Hérodotosznak az írásaiból mennyire kevés maradt meg, és azok is milyen állapotban maradtak meg. Tehát felvetődik a kérdés, hogy akkor a Biblia, ami még régebbi, akkor az milyen állapotban és milyen tartalommal maradhatott meg. Tehát mi a helyzet a Biblia szavahihetőségével? 1947-ig egyetlen egy hiteles forrás állt rendelkezésre az Ószövetségből, ezt úgy hívták, hogy Maszoréta Biblia, a kódexet dátummal látta el az ő másolója, Móse ben Asher. Ez azt jelenti, hogy Krisztus után 895-ben készült ez az ószövetségi kódex. Ez már úgynevezett punktált kódex, az azt jelenti, hogy a másalhangzós betűk alatt pontokkal jelölték a hangsúlyokat, illetve a magánhangzókat. Előtte, ami még rendelkezésünkre állt, az úgynevezett nas papírus, ez Krisztus előtti második századból való, három darab ilyen tenyérnyi méret, Mózes második könyvéből volt benne, illetve Mózes ötödik könyvéből ezek a részek. Nagyon töredékes. Tehát ez alapján, ami rendelkezésünkre állt egyfajta szöveg, meg a Ószövetség teljes anyaga, eközött volt 1000 év különbség. És ráadásul ez egy nagyon kicsi, ez a nas papírus, tehát nem lehetett azt mondani, hogy na jó, hát az egész Ószövetségből van három tenyérnyi, hát akkor az nem sok mindent ér. Hogyha a Biblia másolatainak a kronológiájából hiányzott 1000 év, felvetődik a hitelesség. Az Új Szövetséget Konstantin Tischendorf elment Szent Katalin Kolostorba, és 1815-től 1875-ig élt Tischendorf, és ott megtalálta a Codex Sinaiticust, beledobva egy szemét kosárba, éppen égetésre várt. Sikerült belőle kimenteni egy pár lapot, és utána sikerült megmenteni az egészet. A Codex Sinaiticust azt 340-ben, 350-ben írták. Ez az Új Szövetséget tartalmazta. Egyébként érdekes, hogy lehet bemenni a Szent Katalin Kolostorba. Itt húzták fel az embereket, ott volt az ajtó. Tehát, hogy nehogy véletlenül csak akárki ott bemehessen, vagy betörje valami faltörőkossal az ajtót, megválogatták, hogy ki mehet be. Felhúzták. Ha nem tetszett, akkor leeresztették, vagy leejtették. Tehát Tischendorf elvitte magával a Codex Sinaiticust, és az egészet végig egyeztette az akkor használt Bibliával. És azt állapította meg, hogy a Codex Sinaiticus, amelyik a legrégebbi ilyen írásos anyag az összefoglaló Újszövetségnek, az szinte szóró-szóra megegyezik az Új Szövetség akkor használt és azóta használt szövegével. Tehát az Új Szövetség az rendben volt. De mi az helyzet az Ószövetséggel? 1947-ig még az Ószövetség nem volt rendben, akkor Qumránnál egy Muhammad Dib Ali nevezetű pásztor úriember megtalálta a qumráni tekercseket. Ő a bárányát kereste, amelyik elcsatangolt tőle, és köveket hajgált be ezekbe a lukakba, amik ott felül találhatók voltak. És azt hallotta a köveket behajgálva az egyiknél, hogy cseréptörés hangja volt. Felmászott, és akkor kihozott belőle, ilyen, ott találta meg agyagedényekbe, beletrakva a kumráni tekercseket. Most már úgy hívjuk, hogy kumráni tekercseket. Ezeknek nagy értéke volt, úgyhogy elkezdték az arabok eladogatni úgy, hogy széttördelték. Egyre kisebb darabokra törték szét, pont azért, hogy minél több pénzt lehessen tőlük ezért bekaszírozni. Ezért az előkerült tekercseket, amikor elkezdték felvásárolgatni, akkor ilyen féltenyérnyi vagy tenyérnyi darabokat ilyen 5-10-15-20 dollárokért adtak, és hát azért ez eléggé drága mulatság volt, úgyhogy a 40 barlangban 35 ezer tekercs töredéket találtak és vásároltak meg. 35 ezer tekercs töredék, elindult a világ legnagyobb puzzle játéka, a tudósok elkezdték így összerakosgatni. Nagyobb méretektől a kisebb méretekig hihetetlen sziszifuszi munka volt. Szerencsére találtak teljesen épségben ézsaiás tekercset is, egy 7,5 méter hosszú ézsaiás tekercset, és ézsaiás tekercséből 3 darabot is találtak egyébként ebben a kumráni tekercsek között. És az összes bibliai, ószövetségi bibliai könyvből találtak, illetve kivétel egy könyvet nem találtak, egy könyv nem volt benne, de az összesből volt, és az Ézsaiás könyv az azért fontos, mert Ézsaiás könyvében van nagyon sok profécia keresztelő Jánosról, és Jézus földi szolgálatáról, illetve születéséről és a megváltásról. Kumráni tekercseket, mikor restaurálták, ők azt mondták, hogy ez Krisztus előtt 250-200-ban készültek ezek a tekercsek. Libby Willard professzor elsőként alkalmazta azt a C14-es vizsgálatot, amit a második előadáson górcső alá vettünk, hogy milyen ez a rádiókarbonkor meghatározás. Ő ezért Nobel-díjat kapott. Akkor ez a kísérlet, ez a C14-es rádiókarbonkor meghatározás, ez még eléggé gyerekcipőben jár, ez egy újdonság volt. És ő azt mondta, hogy Krisztus előtti 168 és Krisztus utáni 233 között kellett, hogy ezek a tekercsek készüljenek. Ez eléggé nagy ez a szórás. Aztán jött Masszada, amikor Masszadát megtalálták és kiásták, akkor Masszadában is találtak olyan kumráni tekercseket, mint amelyeket találtak ott a pásztorok. Viszont azt tudni kell, hogy Masszada 72-ben elpusztult. Tehát ez már megint beszűkítette, hogy ha Masszada időszámításunk 72-ben elpusztult, akkor nem lehetett 72 utáni a kumráni tekercsek. Aztán elkezdték vizsgálni DNS módszerrel, és mindenféle más módszerekkel vizsgálgatták, ugyanis az állatok bőréből vettek DNS mintákat, és azt összehasonlították a génbankokkal, és azt állapították meg, hogy Krisztus előtti második században éltek azok az állatok, amelyeknek a bőrére írták ezeket a szövegeket. Illetve megnézték, találtak tintatartókat is, a tintatartókban talált tintát összehasonlították a tekercseken lévő tintával, és azt találták, hogy azonos. Így ezek is Krisztus előtti második századra utalnak. Tehát a Biblia másolatainak a kronológiáját az behozta az 1000 év szakadékot, a kumráni tekercsek behozták, azt mutatja, hogy Krisztus előtti második században van eredeti szövegünk. Tehát mostán csak a kérdés az, hogy ha az eredeti szöveg megvan a második századtól, akkor 1000 év korkülönbséggel mennyi a különbség benne. Ugyanis a szöveghűség az jelenti azt is, hogy megbízható-e a mai Bibliánk annyira, mint amennyi volt mondjuk 1000 évvel korábban, vagy 2000 évvel korábban. Azt tudni kell, hogy a zsidóknál a írás, az úgynevezett kvadrátírás, egy négyszögbe lehet beírni a betűket, és mással hangzós, magánhangzó nélkül. Egészen a 6. századig nem használtak magánhangzókat, a magánhangzóknak a jelölésére a 6. századtól alkalmaznak ilyen kicsi pontokat, ezért most már úgy hívják, hogy ez egy punktált héber írás. És 1551-től, amikor a Bibliáknak elkezdődött a nemzeti nyelvekre való lefordítása, akkor felosztották versekre, hogyha én előveszek egy lengyel bibliát, vagy előveszek egy angol bibliát, és azt mondom, hogy Mózes első könyvének 6. fejezetének az 5. vers, akkor ugyanazt a szöveget lássam ott mindenképpen héberül, mindenképpen angolul, mindenképpen magyarul. Tehát nehogy véletlenül valahol máshol találkozzam a szöveggel. Ezt ilyen Robert tette ezt a versekre osztást. Na nézzük meg. Azt mondja Gleason Archer, a kumráni egyes számú barlangban felfedezett két ézsaiás könyve másolat szóról-szóra azonosnak bizonyult a mi héber bibliánk szövegével, a szöveg több mint 95%-a esetében. Az 5% eltérés pedig főként nyilvánvaló elírásokból és helyesírási variációkból adódott. Itt találunk kettőt. Az egyik így néz ki, azt írja, hogy ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma. Mint vesszőszál sarjad ki ő előtte, mint gyökér a szikkadt földről. Ezer évvel későbbi szöveg az így hangzik, ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint veszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Az eltérés egybetű. Ezért William Albright azt mondja, biztosak lehetünk abban, hogy a Héber Biblia más alhangzó szövege olyan pontossággal maradt fenn, amely valószínűleg páratlannak tekinthető a közel-keleti irodalom művek viszonylatában. 1951-ben, tehát pár évvel később megtalálták a települést is, Kirbet Qumránt, ahol ezek készültek, ezek a tekercsek. Itt egy eszcénus közösség, a zsidóknak egy eléggé aszkétikus életet élő vallási ága élt itt. Így néz ki a Kirbet Qumrán, felülnézetből, ahogy kiásták, így néz ki a térképe. Ott lehet látni héberül is, meg lehet látni angolul is, meg lehet látni még arabul is feliratokat. Ez egy fontos hely, ezek azok a másolópadok, ahol másolták az iratokat. Képzeljük el, hogy ezekre a másolópadokra kiterítették a tekercseket, bőrtekercseket, és akkor ezekre mindig volt előre egy úgynevezett felolvasó, aki az eredetit olvasta, és mögötte voltak azok, akik megírták, másolták. És ezt úgy csinálták, hogy amikor egy sort befejeztek, akkor a sort a másoló, aki felolvasta, bemondta, hogy a ötödik szó, vagy az ötödik betű ebben a sorban micsoda. Hatodik, vagy nyolcadik betű micsoda, és akkor aznak mindenkinek egyezni kellett. Mikor elérkeztek egy tekersnek a végére, akkor pedig ilyen szúrópróba szerűen hatodik sor, nyolcadik betűje micsoda. Hetedik sor, tizedik betűje micsoda, és akkor így egyeztették. Ha valahol egy betű nem egyezett, akkor azt a tekercset azt kidobták. Utána jött a letakarítás, mint a radír, levakarták, és azt utána újra felhasználták, mert azért ezek a tekercsek, ezek a bőrtekercsek, ezek drágák voltak. De a lényeg az, hogy ezért lehetett az, hogy ezek a szövegek, másolt szövegek, ezek ennyire pontosan, precízen, betűről betűre megmaradtak az utókor számára. Tehát a másolásban szinte nehezen lehetett, azt mondhatom, mert azért csak előfordulhatott, hogy a szúrópróba szerűen se jött ki, de megszámolták azt is, hogy ebben a sorban kell lenni 12 betűnek. Megszámolták 12. Ha 13 volt, akkor a tekercs ki. Ha 11 volt, a tekercs ki. És aztán még szúrópróba szerűen is csináltak benne hasonlításokat. Úgyhogy nagyon odafigyeltek arra, nagyon gondosan vigyáztak arra, hogy ne vétsenek hibát. A Biblia azt írja erről, az egész kumráni tekercs és a Biblia hitelességéről, hogy megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Mint hogyha a teremtő úgy kifejezetten gondoskodott volna arról, hogy ezzel ne történjen semmi probléma. Sir Frederick Kenyon pedig ezt mondja, a keresztények kezükbe vehetik a Bibliát, és félelem vagy habozás nélkül kijelenthetik, hogy Isten igaz szava az, amely évszázadokon és generációkon keresztül lényegi veszteség nélkül maradt ránk. Hölgyeim és uraim, haza lehet menni, elő lehet venni a Bibliát, az Isten igaz szavát olvashatják benne. Na nézzük a proféciákat. Ha azt látjuk, hogy van több száz profécia jövendőlés úgy 3000 évvel ezelőtt, vagy 3500 évvel ezelőttről, és azok mind beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt, aztán utána azt látjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt is vannak proféciák, amelyeknek 98%-a már beteljesedett eddig, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a maradék 2% is teljesülni fog. Miért a Biblia, és nem más szentkönyv? Mert mint egy 1600 év alatt íródott, pásztoroktól királyokig mindenki, 40 szerző, egységes egészet alkot az elejétől a végéig oda-vissza hivatkozásokkal, magyarázza saját magát. Ezt tudom, hogy furcsa, a Biblia magyarázza saját magát, én is így ismertem meg ezelőtt egy pár évvel. Ellenőrizhető. A régészet igazolta a Biblia történeti leírásait, a proféciáit pedig igazolta a történelem. Belső egysége van, Isten ihletése van, régészeti bizonyítékai vannak, megmutatja a jövőt, és aki megismeri a Bibliát, annak gyökeresen megváltozik az élete. Blaise Pascal azt mondta, ezzel kezdtük még az első előadást a sorozatnál, minden állítást bizonyítani kell, és ekközben nem szabad felhasználni más, mint magukat, az axiómákat, vagy már bizonyított állításokat. Az axióma az azt jelenti, hogy sarok igazság. Hát akkor nézzük meg, hogy van-e a teremtésnek valami bizonyítéka. Hát azt mondja, hogy az időbeosztásunknak az alapja az évnek micsoda? Az, hogy a Föld megtesz egy kört a nap körül. A hónapnak a beosztása az az, természetes beosztása, hogy a Hold tesz a Föld körül egy kört. Az egy napunk pedig az, hogy a Föld a saját tengely körül megfordul egyszer. Na de akkor felvetődik a kérdés, hogy honnan származik a hét? A hét nap semmilyen természetes ciklusra nem épül. Tehát akkor mi a hét eredete? A napnak megvan a természetes ciklusa, a hónapnak megvan, az évnek megvan, de nincsen a hétnek. Miért van egy héten hét nap? Hát azért hétnek hívják, mert hét nap van benne. De azt mondja a Biblia, hogy azért, mert Isten hat nap alatt teremtette a világot, a hetedik napon pedig megnyugovék. Tehát a 6 plusz 1 napos időbeosztásunknak semmilyen magyarázata nincsen, csak a bibliai teremtés. Érdekes, hogy a Római Birodalom át akart állítani ezt az időbeosztást úgynevezett dekádra, 10 napos időegységekre, sőt a francia forradalom felvilágosodás után is át akarták állítani dekádra, de nem sikerült. Tehát a történelemben már kétszer megpróbálták a hetet eltörölni és átállítani az embereket dekádra, nem sikerült. A Biblia időrendje szerint a teremtés mintegy 6000 évvel ezelőtt volt. Először a Föld, aztán a csodálatos növény és állatvilág, és végül az ember. Hogy is volt a teremtés? Azt mondja a Biblia, kezdetben teremti Isten az eget és a Földet, a Föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és Isten lelke lebeg a vizek felett, és mondá Isten, legyen világosság, és tőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztja Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget nevezi éjszakának, lőn este és lőn reggel, első nap. Az első nap csak annyi történt, hogy világosság és sötétség. Aztán azt mondja egy későbbi részen, és mondá Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó. Éden helye a későbbi Mezopotámia területén volt. A Biblia megad 4 folyót, ebből a 4-ből 2 van meg, a Tigris és az Eufrátesz, a másik 2 az már nincsen meg. Az önvíz valószínűleg azt elmosta. Hogyan történt a teremtés? Azt mondja a Biblia, hogy Isten szavára, a semmiből és egyből tökéletesre. Hát ez nekünk emberileg elfogadhatatlan, a mi emberi agyunk, amit csinálunk valamit, és egyből azzal kezdjük, hogy mit kell rajta javítani. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szavára semmiből és tökéletesre. Hát állapítsuk meg, ennek az elfogadásához is hit kell. Nem kevés. Azt mondja Isaac Newton, akit nem erről a mondásáról ismerünk, a világ mindenség csodálatos felépítése és harmóniája csak egy mindentudó és mindenható lény tervé alapján jöhetett létre. Ez most, és ez is marad az én utolsó és legnagyobb felismerésem. Newtonról nem ezt ismerjük. De ő azt mondja, hogy neki ez volt a legnagyobb és a legutolsó felismerése. Mi is volt eddig az elmúlt 5,5 előadás részen? Megnéztük a csillagászatot, a fizikát, a kémiát, biológiát, orvostudományt, etológiát, genetikát, matematikát, geológiát, archeológiát, amelyben mindenhol csak a cáfolatokat találtuk, amelyek kérdésesítették, vagy teljes mértékben cáfolták az ősrobbanás és evolúció elméletét. Miközben mindegyiknél eljutottunk oda, hogy valami teremtettség van. Hát akkor nézzük meg, hogy az ősrobbanás és evolúció ellen a teremtésre van-e bizonyíték. Robert Gentry geofizikus, ő rádióaktív bomlási nyomokat kutat szilárd kőzetekben. A rádióaktív sugárzásnak 3 fajtája van a természetben, az egyik az alfa sugárzás, ez egy nagy részecskéjű sugárzás, a hélium atommagokból áll, a másik a béta sugárzás, az az elektronoknak az áramlása, és a harmadik az a gamma sugárzás, a nagy energiájú fotonokból áll. Foton a fény elemi részecskéje. Tudom, hogy létezik olyan, hogy neutronbomba, ami neutron sugárzással öl. De ez nem természetes sugárzás, nem természetes radioaktivitás. Ezt az ember fejlesztette ki, a humánus ember fejlesztette ki azért, hogy amikor egy háborúban el akarja pusztítani a katonákat, az élőerőt, nem szeretné elpusztítani az anyagi javakat, a fegyvereket. Ezért kifejlesztette a humánus ember az emberek gyilkolására a neutronbombát, hogy megmaradjon a harckocsi, a géppisztoly, a rakéta és a többi. Tehát a neutronbomba létezik, de az nem természetes rádióaktív sugárzás. Na nézzük akkor az uránt. Az urán az egy rádióaktív anyag, amikor elkezd bomlani, akkor az urán lebomlik tóriummá, rádiummá, radonná és a polóniumnak 3 izotópjává. A urán bomlása után az alfa részecskék, azok nagy méretű részecskék, ezek az alfa részecskék, ezek nem tesznek meg nagy távolságokat. Amikor az urán elkezd bomlani, az alfa részecskék sugárzása kimegy, és ott, ahol ez megáll, ott szétroncsolja az anyagot. Ennek megfelelően a kőzetet, ahogy szétroncsolja az alfa részecske, az öt különböző rádióaktív anyag, ahogy az urán elkezd lebomlani tóriummá, rádiummá, polóniummá, stb., öt koncentrikus kör keletkezik. Így néz ki. Hát ezen nem annyira jól lehet látni. Van itt egy, itt egy kettő, itt egy három, itt egy négy, az ötödiket annyira nem lehet látni. A lényeg az, hogy van benne öt koncentrikus kör. A felezési idők így néznek ki. Az uránnak a felezési ideje az 4,6 milliárd év, a tóriumi 19,9 milliárd év, a rádiumé az 1580 év, a radoné az 3,83 század nap, a polónium 2,18 3 perc. A 2,14 pedig ennyi, 164 milliómod másodperc. A polónium 210 pedig 140 nap. Miért érdekes ez? Ma a polóniumnak a nyomát csak az urán lebomlása során látjuk, az alfa részecskéjének a elszíneződését. A rövid felezési idő miatt a polónium nem tud a természetben tiszta polónium gyűrűket produkálni, csak az urán bomlásakor. Viszont, ha megnézzük a felezési időket, akkor azt lehet látni, hogy a felezési idő alatt a kezdeti mennyiség negyede lesz megtalálható, és 10 felezési idő alatt a sugárzóanyag annyira lecsökken, hogy már szinte nem kimutatható. Viszont van egy érdekes történet. Tisztán polónium gyűrűket lehet találni a kőzetekben. Tisztán polónium gyűrűket. Hogy lehet ez, ha a polónium ilyen gyorsan lebomlik? Ugyanis ahhoz, hogy a polónium tiszta gyűrűket meg lehessen találni, az kell, hogy a megolvadt kőzetbe, bazaltba, gránitba, ha megnézzük, az ilyen 700 és 1500 fok közötti olvadási pontjuk van ezeknek a kőzeteknek, függően attól, hogy milyen szennyezettségű és milyen nyomáson vannak. Tehát ennek a megolvadt kőzetbe kell bekerülni a polónium szemcsének. A megolvadt kőzetbe bekerült polónium szemcsénél a kőzetnek még azelőtt le kell hűlnie és kristályos rágyszerkezetet felvennie, vagy alakot felvennie, hogy a polónium lebomoljon. Mert egyébként nem tudja a polónium ezt a tiszta alfa gyűrűt létrehozni és szétroncsolni a kőzetet. A polónium 218-nál, miután ez 3 perc, ennek a megszilárdulásához 30 percen belül le kell hűlnie a kőzetnek és meg kell szilárdulnia. A polónium 214 esetében ez viszont 1 ezred másodperc. Tehát a másodperc 1 ezred része alatt. A megolvadt kőzetbe be kell kerülnie a polóniumnak, és a másodperc egy ezred része alatt ennek le is kell hűlnie, ki kell kristályosodnia, hogy létre tudja hozni ezt a tisztán polónium gyűrűt. Elgondolkodtató. Ugyanis nincs ilyen természetes folyamat. Még mesterségesen is nehezen tudjuk ezt így előállítani, ha egyáltalán elő tudjuk állítani, hogy egy ezred másodperc alatt a megolvad anyagba belelőjük a polóniumot, és le is hűtsük egy ezred másodperc alatt. Robert Gentry azt mondja, hogy ez csak teremtéssel történhetett. Hogy ma a világon, a gránitba, a bazaltba rengeteg helyen lehet találni tisztán polónium rádióaktív nyomokat. Nem urán lebomlások során keletkezett polónium gyűrűt, hanem tisztán polónium gyűrűt. Azt mondhatjuk, hogy a tudomány felfedezte Istent. A Biblia az bizonyítékokon alapul, így aztán kijelenthetjük azt is, hogy a Biblia talaján álló kereszténység is. Tehát ősrobbanás és evolúció vagy teremtés melyikhez kell nagyobb hit? Hát azt tudom mondani, hogy az ősrobbanás és evolúció elfogadásához vakhit kell, amivel egyébként pont a hívőket szokták úgymond vádolni. Legközelebb megvizsgáljuk, hogy mit ír a Biblia az özönvízről, megnézzük azt, hogy az özönvízzel kapcsolatban miért volt az özönvíz, mikor volt, meddig tartott, milyen változásokat hozott az özönvíz előtti állapothoz képest az özönvíz utáni állapot, beférhettek-e az állatok, milyen bizonyítékok vannak, és milyen eredményeket hozott maga bárka kutatása. Ha megtalálnánk a bárkát, az egy hatalmas nagy lökést adna a Biblia leírásához, és ahhoz, hogy az Isten valóban teremtette a Földet, rajta az embert, és el is pusztította egyszer. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra!